Szép napot mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, és jó sok adásban most a Indiával fogunk foglalkozni. Azért is, mert nagyon fontos országgá vált India. Fontos is volt mindig, de az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. Egyrészt demográfiai szempontból, másrészt gazdasági súly, geopolitikai szempontból is. És választások vannak, választási év van Indiában. Úgyhogy most jó pár adásban körbejárjuk azt, hogy egyáltalán hogy jutott el 2024-re India oda, ahol van. Úgyhogy először is egy történelmi áttekintőt kell tartani azért, hogy megértsük azt, hogy milyen folyamatok mentek végbe, mind társadalmi, politikai, mind gazdasági szempontból Indiában.
Igen, sziasztok, szia! Indiáról keveset tudunk szerintem, tehát Magyarországon. Kínáról most már kezd valami átjönni, mert hogy ez egy gazdasági nagyhatalom már vál, de hogy annyira Magyarország centrikus a közbeszédünk, és annyira, ha kicsit kilépünk, akkor Európába lépünk ki, hogy hát ugye ezekkel a BRIC országokkal nem szoktunk annyira ismerkedni, és hát Indiában egyrészt választások vannak, és ugye azt mondtuk, hogy sokat fogunk foglalkozni azokkal az országokkal, amelyekben választások vannak, tehát Egyesült Államokkal már foglalkoztunk, Németországgal foglalkozni, Tajvannal foglalkoztunk, most nagyon sok választás van ebben az évben, Indiában is választás van. Az is van, amit mondasz, hogy India hát idéntől a világ legnagyobb országa, tehát népesség számát tekintve megelőzte Kínát, és most jó ideig a világ legnagyobb országa marad. És még egy dolog, és szerintem ez a legfontosabb, hogy egy csomó meglepő párhuzam van Magyarország és India között, annak ellenére, hogy nagyon messze vannak, nagyon más kultúra, nagyon más történelem, de ahogy szerintem ki fog bontakozni ebből a beszélgetésből, mindennek ellenére a felzárkózási próbálkozásaink, az utolsó mondjuk úgy 100 évnek a tapasztalatai, és sok szempontból a jelenünk is, nagyon sok párhuzam van, ami akkor derül ki valaki számára, hogyha egy kicsit elkezd belemélyedni az indiai gazdaság történetébe. Úgyhogy szerintem nagyon sok szempontból megéri Indiával foglalkozni, még akkor is, hogyha egy kicsit vissza kell menni, és ugye, most azt próbáljuk meg itt a legelső adásban, hogy hát egészen a brit gyarmati időkig visszamenve egy kicsit elemezni, hogy honnan jött India, és hogyan élte át ezt a gyarmati sort, és amikor felszabadult a II. Világháború után, saját lábára állt, akkor milyen tanulságokat vont le ebből a gyarmati időszakból, és hogyan próbálkozott önálló gazdaságot létrehozni. Szerintem ez egy első etapnak sok, de fontos.
Pont azt akartam mondani, hogy minden egyes mozzanatáról annak, amiről beszéltél most, könyveket lehetne írni, tehát nyilvánvalóan csak a felszínt tudjuk kapargatni azokkal a dolgokkal, amiről beszélünk most, és az is eszembe jutott, hogy hát a britek ugye, amikor megérkeztek, mondjuk így idézőjelben, akkor azonnal, mint kereskedő nemzet észrevették a potenciált ebben a szubkontinensben. Előtte ugye már sok mindenkinek beletört a bicskája, a leghíresebb az a Nagy Sándor talán, aki eljutott idáig, de onnan már nem tudta, vagy ezt már nem tudta fenntartani. Minden esetre Gandhiékról beszéltél, és ez két dolgot jutatott eszembe, hogy milyen keveset tudunk Indiáról. Szerintem nagyon sokan még mindig nem értik, hogy Indira Gandhi és Mahatma Gandhi között mi a különbség, és akkor ezt tisztázzuk ugye, hogy a Indira Gandhi, mint a politikusi dinasztiának a sarja, a Nehru lány lényegében, neki a férje felvette a Gandhi nevet tiszteletéül, Mahatma Gandhi iránt érzett tiszteletéül, és vicces az egészben, és így lett ugye Gandhi, egyébként Y-nal volt a neve először, és akkor megváltoztatta íre tisztelete jeléül, így Indira is megörökölte ezt a nevet, vagy megkapta tőle, és innentől kezdve már Rajiv Gandhi, ugye a fia, ő már ezt a nevet viselte.
Ez most te nagyon előre ugrottál.
Ezt csak azért, hogy az elején tisztázzuk, mert az egyik dolog, ami mindig eszembe jut Indiával kapcsolatban.
El fogunk ide jutni, de szerintem jóval később. Amikor azt mondod, hogy nagyon sok félreértés van Indiával kapcsolatban, szerintem muszáj visszamennünk hát a Nagy Sándorig nem is, de a britekig igen, mert ott ugye, hát ugye volt portugál próbálkozás gyarmatosítása, de közismert módon a britek gyarmatosítottak, de még csak nem is a britek, hanem egész konkrétan a kelet-indiai társaság. Igen. Szerintem már az önmagában egy baromi érdekes sztori, és amikor ugye korábban voltak beszélgetéseink a gyarmatosítás szerepéről a gazdasági fejlődésben, elmaradottságban, és meglepően tapasztaltam a Facebookon a kiposztolt epizódok alatti vitában, hogy rettentő értelmes emberek nincsenek tisztában a gyarmatosításnak a iszonyatosan káros hatásával a gyarmatosított országokra, tehát még mindig vannak emberek, akik próbálják relativizálni, hogy hát lehet, hogy a gyarmatosítás nem is volt rossz ezeknek az országoknak annyira. Meg láthatólag sokan nem értették meg, hogy mi nem azt akartuk mondani, hogy csak gyarmatosítással lehet gazdag egy ország, és akkor jöttek ilyenekkel, hogy nem tudom, Finnország hogyan lett gazdag, hogyha nem volt gyarmatosító. Nem ezt mondtuk, hanem azt mondtuk, hogy azok az országok, amelyek gyarmatosítottak, ezek a kapitalizmus történetének legelején óriási kiugrásra tettek szert, tehát ez egy ilyen 600 évvel ezelőtt valamikor elindult a kapitalizmus, senki nem tudja pontosan mikor, és hát abban a versenyben, hogy a legelején kiszerez előnyt, ott a gyarmatosító országok előnyre tettek szert, és nagyon lenyomták a gyarmatosított országokat, tehát szerintem ma már abban nem nagyon van vita a tudományos irodalomban, hogy a gyarmatosított országok azok nem jártak jól egyáltalán, a gyarmatosítással kifejezetten rosszul jártak. Most India esetében is fogok majd itt adatokat hozni erre, hogy mennyire. Tehát, hogy azon már nagyon-nagyon túl vagyunk ezen a relativizáláson, hogy hát nem is volt olyan rossz a gyarmatosított országoknak, és hát ugye nyilván utána aztán mások is tudtak felkapaszkodni a globális ranglétra tetejére, tehát nem csak gyarmatosítással lehet gazdaggá válni, de az biztos, hogy akik előnyre tettek szert, azok ezt az előnyt később ki tudták használni, tehát hogy a kapitalista világgazdaság az nem egy olyan rendszer, hol egymástól függetlenül gazdagodnának az országok, hanem aki előnyre tett szert, az ezt, annak sokkal könnyebb volt ezt az előnyt megtartania. Voltak, akik lecsúsztak, tehát el lehet veszíteni ezt a pozíciót, meg voltak országok, akik fölzárkoztak, kevesen, mi az előnyről beszéltünk.
Igen, de szerintem a posztokat olvasgatva, vagy a kommenteket a posztok alatt, alapvetően azzal van félreértés, hogy abban, hogy itt nem egy joviális tudástranszfer történt, és az egy vele járója volt ennek az egésznek, ha csak tudástranszfer történt volna, mondjuk egy kölcsönös kereskedelmi megállapodás, vagy bármi kulturális megállapodás keretében, akkor is megtörtént volna az a tudás átadás, és meg lett volna a lehetősége ezeknek az országoknak, hogy kiugorjanak.
Tehát sőt, akkor jobban meg lett volna.
Hát igen.
Ha ezek egyelő felek lettek volna, és egyelő feltételekkel kereskedtek volna, akkor nagyobb eséllyel történt volna meg ez a tudástranszfer, technológia adaptáció. Itt kifejezetten arra mentek rá a gyarmatosítók, hogy ne történjen meg ez a transfer, és nem tudom, hogy most akarunk-e szünetet tartani, vagy kezdjek bele, de itt konkrét adatok vannak.
Jó, mindjárt tartom szünetet, de akár hiszed, akár nem ugrottam ám olyan nagyon előre a Gandhiékkal, mert oda akartam visszahozni pont a Kelet-India társaságig, hogy a Gandhi egy kaszt megjelölés, egy kaszt név, mégpedig a kereskedők kasztjáé, az egyik kaszté, és szerintem ez elképesztő ironikus ebben a sztoriban, hogy a nagyon kemény kapitalista kereskedő East India Company az, aki lényegében meghatározta Indiának a pályáját, gazdasági, társadalmi pályáját jó pár száz évre.
Abszolút. És ugye ez több szempontból is érdekes, tehát mostanában nagyon sokat írnak a kelet-indiai társaságról. Van egy ilyen újrafelfedezése ennek a sztorinak, hogy próbáljuk értelmezni a kapitalizmust. és majd az epizódjegyzetekhez, meg a Substackhez csatoljuk is ezeket az irodalom ajánlásokat a Keleti Indiai Társasággal kapcsolatban. De az önmagában baromi fontos, hogy itt egy multinacionális vállalatról beszélünk, és ugye rengeteget szoktam idézni Fernand Braudelt, aki arra francia gazdaságtörténészt, aki arra szokott hivatkozni, hogy ez a paradigmatikus kapitalista nagyvállalat, tehát míg mondjuk a kisvállalati szektorban tényleg verseny van és sok szereplős, a Kelet-indiai társaság az mind a mai napig a nagy részvénytársaság paradigmája, ami miről szól, ne legyen versenytársad. Tehát, hogy ott van mögötte az állam, ez egy foglyulejtett állam, de gyakorlatilag az állam teszi lehető, brit állam teszi lehetővé, hogy a gyarmatosítás ez egy vállalkozás, ahol vállalkozók összedobják a pénzüket, csinálnak egy részvénytársaságot, saját szakállukra kifosztják Indiát, és ehhez segítséget ad ennek a vállalatnak, akinek nem lehetnek versenytársai, tehát kizárt a verseny, az állam kisegíti őket, amikor csődbe mennek, az állam az erőszak szervezeteit odaállítja mögéjük, hogy segítsen nekik, és az egyéni gazdagodására a vállalat tulajdonosainak működik Indiában ez a gazdasági társaság. Aztán később ez átmegy állammá, tehát hogy szépen fokozatosan aztán ugye a Raj lesz belőle, ami már a brit koronagyarmat tulajdonképpen, tehát szép fokozatosan a brit állam kezd el gyarmattartóvá válni, és amikor a második világháború után végre felszabadul India, akkor már a brit állam adja át a szuverenitást az indiaiaknak, de az első pár évszázadban bizony ez nem más volt, mint egy multinacionális vállalkozás.
Oké, innen folytatjuk akkor. India témánk, azon belül is azt nézzük meg, hogy hogyan jutott el India egy... Lényegében ugye a Company Raj, amiről beszélsz, addig a rendszerig, illetve utána maga a British Raj hogyatta át a hatalmat Indiának, és tudott saját lábára állni.